Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, néhány órával ezelőtt vettük fel. A következő órában a Brexitről lesz szó, hiszen felvételünk napján március 29-én szűnt volna meg eredetileg az Egyesült Királyság uniós tagsága. A brit alsóház azonban órákkal a határidő lejárta előtt délután harmadik alkalommal is leszavazta Theresa May miniszterelnök megállapodás tervezetét. Mi lesz most, mire lehet számítani?
Hivatalosan most április 12-e a következő határidő. Április 12-ig arról kellene dönteni a briteknek, hogy megállapodás nélkül lépnek ki, vagy pedig egy hosszabb halasztást kérnek, de ezt nyilvánvalóan meg kell erősen indokolni. A hosszabb halasztásnak a hívei azért, vagy halasztásról az EU vezető testületeiben azért megosztanak a vélemények. A németek és Donald Tusk támogatja ezt az elképzelést, mások azért úgy gondolják, hogy ez nem egy olyan nagyon jó ötlet, hiszen ez azt jelenti, hogy egyrészt az Európa parlamenti választásoknál eléggé sok bonyodalmak adódhat. Ugye, hogyha a britek már jelzik, hogy ki akarnak lépni, mégis hivatosan még tagok, akkor azért részt kell venni ezen a választáson. Érdekes módon, vagy kicsit ironikus módon Nigel Farage, a UKIP-nek az elnöke, vagy volt elnöke, föltette ezt a retorikai kérdést az Európa Parlamentben, hogy akarnak-e engem még itt látni a következő ciklusban, ami július elején kezdődik. Elképzelhető, hogy nem is pont őt, de elég sok euroszkeptikus britet adott esetben még láthatnak az Európa Parlamenti képviselők, tehát ez lehet egy út. Vagy pedig hát vannak olyan különböző kombinációk, hogy egy újabb bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a munkáspártiak, amit különben egyszer már leszavaztak, de elvileg be lehet nyújtani. Abban az esetben, hogyha ez átmenne, és 14 napon belül a brit kormány nem tudna bizalmat szerezni a parlamentbe, akkor ki kellene élni a választásokat, vagy pedig, mint ahogy 2017-ben, és sokan azt gondolják, hogy Theresa May-nek ez volt az egyik nagy politikai tévedése, kikényszerített egy olyan előrehozott választást, ami ez a képviselők kétharmadának az egyetértése szükséges, amelyből 2017-ben a konzervatívok rosszul jöttek ki, tehát elvesztették a korábbi többségüket, és gyakorlatilag az Északír Unionista pártnak egyfajta túlszává váltak, és az Északír Unionista párt az, amelyik többek között gyakorlatilag minden egyes alkalommal a kormány ellen szavaz, és magával ránt többeket is. Most is például, amikor a mostani szavazás előtt azok a tori képviselők, akik többek között Jacob Rees-Mogg és a többiek, akik az 1922-es bizottságban és nagyon kemény Brexit pártiak azt mondták, hogy hát ők esetleg megfontolnák, hogy harmadszorra már a kormány mellett szavaznak, de hozzátették azt, hogy abban az esetben, hogyha az északír unionisták ellen szavaznak, vagy akár tartózkodnak, akkor ők nem fogják megszavazni. Tehát magával ránta az unionista, északír unionista párt, mert a brit konzervatív pártból is sokakat, hiszen itt az unió egybetartásáról is szó van. Tehát ez lehetséges egy megoldás, hogy lesz egy előrehozott választás. Az előrehozott választás viszont megint különböző technikai problémákat vet föl.
Az egyik például az, hogy április 12-ig az Egyesült Királyságnak valamit mondania kell, igen, vagy kellene, de ha előrehozott választások
vannak, az addig nem nem lehet megrendezni, mert ugyanis az előzött választásoknál minimum 25 munkanapnak kell eltelni a választások kiírásától, amit különben az időpontot a miniszterelnök jelöli ki a tényleges választásokig. Most az előzött választásoknak politikai szempontból sincs most sem például nagyon nagy támogatottsága. Egyrészt az embereknek egy nagyon csekély hányada szeretne előzött választásokat, felmérések szerint 10-12%. Másodszor pedig Theresa May és Jeremy Corbyn egymást versenyezve múlják egymást alul a közvéleménykutatásokban. A harmadszor, hát ezen föl a személyes politikai elfogadottságon felül, a munkáspárt sem nagyon igyekszik, hogy újabb választások legyek, ugyanis kb. 60-70 olyan körzetben, ahol munkáspárti többség van, a többség, tehát az emberek többsége Brexit párti. Tehát a munkáspárt is nem azt mondom, hogy felbomlik, de elég erősen élesentét alakulhat ki a brexitesek, illetve a maradáspártiak között, bár a maradáspártiak vannak többségben a munkáspárton belül, de mégis azért elég jelentős választói tömb azért szeretne elszakadni az EU-tól. Ezt, hogy össze kellene egyeztetni, és Jeremy Corbyn maga is egy euroszkeptikus politikus, aki nem nagyon hitelesen tudná eladni azt, hogy most hirtelen maradáspárti legyen. Szóval az előzött választást majdnem, hogy ki lehet iktatni a lehetséges sorból.
És akkor van például a hosszabb halasztás, említett. Ez mit jelent? Hónapokat? Éveket? Hát volt azért jó két év. Jó, nem a teljes időszak zajlott, vagy időszakban zajlott folyamatos diskurzus tárgyalás, de hát azért igen jelentős időt fordítottak a megbeszélésekre. Tavaly novemberben született meg a most harmadszor elutasított megállapodástervezet. Mennyi időre lehet szükség? Ugye Donald Tusk, ahogy említette, az Európai Parlamentben mondta, hogy ő az uniós csúcson jelezte a személyes magánvéleményét, hogy időt kellene adni a briteknek. De mennyit?
Igen. Korábban mondtam, hogy Theresa May-nek az egyik nagy a politikai tévedése a választásoknak a kiírása volt. A másik nagy politikai tévedése sokak szerint az, hogy rögtön szinte bejelentette az 50-es cikkelynek az életbe léptetését, nem kellett volna neki, anélkül, hogy a jelek szerint korábban felkészült volna erre a brit politikai lét, vagy még a kormányzatba tervek születtek volna. Tehát magyarul úgy tűnik, hogy igaz, hogy két év telt el a hivatalos bejelentés óta, de legalábbis amennyire emlékszem, a tárgyalások meglehetősen nehezen indultak. A brit tárgyaló delegáció hihetetlen sokszor változott. A David Davis-től kezdve aztán most már a harmadik tárgyaló delegáció vezető van. A Dominic Raab követte, aki különben egy kemény brexites. David Davis hasonlóképpen, tehát úgy tűnik, hogy ők nem is nagyon törekedtek megállapodásra. Ugyanakkor a másik oldalon is azért sokan úgy gondolják, hogy az Európai Unió azért rugalmasabb lehetett volna egy-két kérdésbe, mondjuk az ír-északír határkérdésébe, viszont az Európai Uniónak az egyik mondjuk elképzelése vagy célja az volt, hogy ne tegye nagyon vonzóvá az Európai Unióból való kilépést. Tehát mind a két oldalon azért a tárgyalások azért nem a legnagyobb lendületen indultak. De most az, hogy milyen hosszú ideig, egy EU-s politikus azt mondta, hogy akár 5 évig is húzódhatnának ezek.
És a tárgyalások a leendő kilépésről.
Igen, tehát többek között azért is, mert új parlament kezdődik, az Európai Parlamentnek a mandátuma, 5 éves ciklus. Tehát azt mondta, hogy elvileg az 5 éves ciklus végig is tárgyalgathatnak. Viszont ez az egész folyamatot, hát azt hiszem politikai szempontból majdnem, hogy kezelhetetlenné és komolytalanná tenni, hogy évek telnek el egy politikai, nagyon sok politikai lépés bejelentésétől és annak a megvalósítása között. Most a kérdés az, hogy hogyha meg is hosszabbítják, akkor milyenek lesznek azok az új tényezők, vagy az új elemek, amelyeket eddig nem tudtak megoldani, mert úgy tűnik, hogy az ír-északír határ kérdés, és az, hogy a bitek távozanak a Vámunióból és az egységes piacból, ez ilyen pillanatban a fából vaskarika. Tehát senki nem tudja még, hogy milyen alternatívák lehetnek. Szerdán 8 alternatívát úgymond próbáltak ki. Tereza May-nek a javaslatát, tehát a megállapodást elvetették, és hát kicsit is tisztelően azt lehet mondani, hogy talán Tereza May-nek a megállapodása volt a legrosszabb, de ennél jobbat senki nem tudott. Ugye Churchill azt mondta, hogy a demokrácia egy nagyon rossz rendszer, de ennél jobbat senki nem tudott eddig felmutatni. Tehát az alternatívák, tehát például ez a norvég alternatíva, gyakorlatilag ugye azt jelentette volna, hogy a britek bemaradnak a gazdasági szempontból az egységes piacba, az EFTA-n és az európai egységes, illetve az európai gazdasági jövezeten belül, anélkül, hogy ott ülnének a döntéshozatali asztaloknál, illetve az már csak egy kicsit habatortán, hogy az EFTA tagok, Norvégia, Liechtenstein, Svájc és Izland nem nagyon örülne, hogyha a britek csatlakoznának hozzá. Norvégok is jelentették, hogy ők ebből nem kérnek. Tehát megint egy olyan mondjuk intézmény vagy szervezet lenne, amiben a britek nem szívesen látott vendégek. Tehát azt leszavazták az úgynevezett közös piac 2.0-át, amit Oliver Letwin és Yvette Cooper nyújtott be, leszavazták a megállapodás nélküli óriási arányba, azt hiszem 400-an szavaztak ellene. Legközelebb még az a Kent Clark által benyújtott javaslat volt, amely azt hiszem 8 szavazattal maradt alul, 272-264 arányba, talán csak jól emlékszem, amelyik kizárólag csak egy aránylag szoros Vámuniót tételezett föl, de ezek a kérdések ugye mind lekerültek a napirendről.
Ráadásul ezek nem is kötelezték volna a kormányt semmire, csak véleménynyilvánító
szavazások. Igen, ezek nincs véleménynyilvánítók voltak, és egyszerűen úgy tűnik, hogy ilyen pillanatban a jelenlegi parlamenti felállásba szinte lehetetlen egy olyan matematikai formulát kidolgozni, hogy bármilyen életszerű ötletnek legyen támogatottsága, többsége. Tehát 8 különböző változat, amelyek azért nagyon eltértek egymástól, a puhától a keményig.
Vagy akár a népszavazás.
A népszavazás és minden egyéb, ezt mind leszavazták. És most ugye a kérdés az, hogyha a 8 variációban nem volt benn a nyerő, akkor melyik lesz a nyerő, mert egy 9-et nagyon nehéz előhúzni, mert gyakorlatilag majdnem, hogy ilyen matematikai alapon, tudom én, permutáció alapján már minden lehetséges módot kipróbáltak. A kérdés az, hogy tud-e valaki újat mondani, és az itt a másik kérdés, hogy Tereza May-nek a sorsa. Ő eleve jelezte azt, hogy abban az esetben is, hogyha elfogadnák ezt a jelenlegi rendben nyújtott, de végül is el nem fogadott javaslatot, amely különben már egy kicsit mondjuk alkotmányjogilag trükkös volt, mert külön választották a két dokumentumot, a kilépési dokumentumot és a politikai deklarációt, amelyet elvileg nem lehetett volna, mert a 2018-as kilépési törvényben a 2-1 csomagba szerepelt. Azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha elfogadnak, akkor ő már a második szakasz, tehát a második szakasz az a kereskedelem, a bevándorlás és a biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozott volna. Ő már azt nem vezényelte volna le, tehát valaki más. Illetve, hogyha beszéltünk előbb a arról, hogy, hogy lehetséges parlamenti választások. Azt is mondta, hogy ő már nem fog a következő parlamenti választásokon a konzervatív párt élén állni. Igaz, hogy ő esetleg 2022-t gondolta, de bármikor lesz biztos, hogy Theresa May-nak a politikai pályafutása, hát azt hiszem, hogy a londoni bookmakerek már nem fogadnak el téteket az ellen, hogy ő megmarad a székébe hosszú ideig.
Ugye a hosszabb halasztásra mondott egy időpontot, pontosabban nem ön, hanem idézte, hogy volt, aki szerint 5 év. Az egyik probléma, mondjuk így, csak az, hogy májusban európai parlamenti választások vannak. Április 12-ig nyilvánvalóvá kell tennie Londonnak, legalábbis az uniós csúcson született dokumentum szerint, hogy mit szeretne, illetve, ahogy Theresa May a szavazás után, ahol egyébként nagy többségben 344-286 arányban szavazták le harmadszor a tervezetet, azt mondta, illetve hát megismételte, hogy van 2 hetük arra, hogy például választ adjanak az Európai Unió számára, hogy lesz-e európai parlamenti választás. A másik dolog, ami ugyanilyen horderejű, vagy talán még nagyobb, hogy itt van a következő 7 éves költségvetés. Vagyis tudni kell azt is, hogy számoljanak vele. Mégis akkor mi lehet a reális hosszabbítási időpont? 1 év, 1 év? Ön mit mond, mi az, amit még az Európai Unió talán átengedne, ami reális lenne, London számára is elfogadható, mennyi lehetne ez az idő?
Hát eredetileg ez a május 22 volt. Tehát, hogyha a május 22-ig lett volna, de hát ez most már nem történik meg. Ugyanis azután következnek a parlamenti, Európa parlamenti választások, és akkor már a britek nem vettek volna részt. Hogyha a britek április 12-ig azt a kéremet nyújtják be az Európai Unió vezetőnek, azt hiszem 10-én talán van.
10-én lesz csúcs.
Akkor lesz egy
rendkívüli csúcs,
igen. Tehát ott határoznak. Hogyha ott bárki is vétót emel, hiszen ott a 27 tagállamnak egy hangon kellene dönteni, vagy kell dönteni, akkor a britek megállapodás nélkül fognak úgymond kizuhanni az EU-ból. Hogyha megadják a halasztást, akkor visszajön az a kérdés, hogy már eredetileg azt mondták, hogy csak akkor kapnak a britek halasztást, hogyha valami nagyon komoly és valós, plauzibilis érvet mondanak, vagy hát argumentumot hoznak föl amellett, hogy ők szeretnék meghosszabbítani ezt a dátumot.
Ez a jelenlegi helyzet, ez nem elég intok? Oda megy Theresa May, és azt mondja, hogy látják, egyszerűen nincs megállapodás, politikailag nem tudjuk ezt a helyzetet kezelni.
Igen, csak akkor a kérdés az, bár legalábbis hát én azt gondolom, a kérdés az lesz, hogy minden alternatívát leszavaztak, hogy most milyen alapon szeretnének újra tárgyalni, vagy milyen új fejezeteket akarok megnyitni, ugyanis az Európai Uniónak az álláspontja az, hogy a tárgyalásokat befejezettek tekinti. Tehát ez a deal, és vagy elfogadják, vagy nem. Na most ezen már puhítottak, tehát ez a Theresa May Juncker találkozó már puhítottak többek között a hozzácsatoltak egy ilyen kiegészítő hát nem jegyzőkönyvet, ilyen megállapodás tervezete többek között az ír északírhatár kérdésében. Tehát ott volt elmozdulás az eredeti 599 oldalas dokumentumhoz képest, de drámai elmozdulás nem nagyon várható többek között azért is, mert hogyha most azt mondjuk, hogy minden 27 tagállamnak hozzá kell járulni ahhoz, hogy a britek hosszabbítást kapjanak, nagyon fontos szereplője ennek az egész történetnek a Írország, és nem csak Írország, hanem az Európai Unió is. Ugyanis, hogyha nem adják meg a halasztást, akkor a kemény Brexit következik be. A kemény Brexit bekövetkezik, akkor a Theresa May már jelezte, hogy Észak-Írországban akkor folytatólagos lesz a közvetlen kormányzás. Tehát Észak-Írországot továbbra is Westminsterből fogják irányítani. Amire Különben a Sinn Féinnek a vezetőhelyettese Michelle O'Neill azt mondta, hogy az nagyon súlyos következményekkel járna. A kemény Brexit egyrészt politikailag, tehát egy közvetlen kormányzás jelentene Észak-Írországban, ilyen már volt 72 és 99 között, de hát ugye a nagypénteki egyezmény az egy kőbevésett dolog, és Michel Barnier különben kijelentette, hogy egy dolog nem vita kérdése, és akkor kérdése, a nagypénteki egyezménynek maradni kell, mert az EU-nak egy nagyon komoly eredménye volt, hogy sikerült az uniónist és a köztársaságpárti oldalt összebékíteni 1999-ben a belfaszti vagy a nagypénteki egyezményben. Viszont, hogyha kemény Brexit lenne, akkor kemény határ és közvetlen kormányzás Észak-Írországba, ami a legtöbb elemző szerint azt jelenteni, hogy valószínűleg kiújulnának ezek a politikai villongások, akár újra aktivizálódhatna a Sinn Féinnek úgymond politikai katonai szárnya az IRA, és a másik oldalon pedig az unionista paramilitáris szervezetek, és gyakorlatilag esetleg úgy ott lennénk, mint az 1970-80-as években, ami az Európai Uniónak nem lenne egy jó perspektíva, hogy az Európai Uniónak a peremén ilyen polgárháborús állapotok történnek. Tehát,
akkor az uniónak is az az érdeke, hogy 12-én, vagy pontosabban 13-án éjfélkor ne szűnjön meg, igen, megállapodás nélkül a tagság.
Igen, ugyanis egy nyilvánvalóan a britek veszítenek többet, de az Európai Unió is egy kemény Brexit azért többet veszítene, mint egy letárgyalt Brexittel. És azért nem szabad elfelejteni azt, hogy az Egyesült Királyság a világ ötödik legnagyobb gazdasága, Európa másik legnagyobb gazdasága, ezer millió szállal kötődik az Európai Unióhoz, és hogyha ezeket a szállakat gyakorlatilag egy kardvonással elvágják, akkor az Európai Uniónak a helyzete is azért geopolitika, geostratégiailag azért rosszabb lesz, mint korábban. Nyilván van az Európai Unió barátai, és ezt időzőjelben mondom, elsőbb a Kína és Oroszország érdekelt egy kemény Brexitbe, hiszen az ő érdekük az, hogy egy meggyengült EU-val tudjak tárgyalni, egy meggyengült Nagy-Britániával tudjak tárgyalni adott esetben. Ilyen pillanatban az első államokban is olyan hangok hallatszanak, hogy az Európai Uniónak az értékét és hasznosságát megkérdőjelezik. Donald Trump arról beszélt, hogy az Európai Unió versenytárs, tehát egy kemény Brexitet az Egyesült Államok sem, a jelenlegi politikai elit nem fogadna, vagy vezető garnitúra nem fogadna, mondjuk rossz szívvel. Tehát magyarul az Európai Uniónak a pozíciói egy kemény Brexittel is azért eléggé jelentősen sérülnének, akkor, amikor rengeteg külső és belső nyomás nehezedik az Európai Unióra, tehát az Uniónak is beláthatatlannak lehetnek adott esetben a következmények, és nem csak a briteknek.
Az aréna mai vendégem Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. A hírek után folytatjuk.